Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Egy végzős rezidens halála, akit szombaton holtan találtak a Floriánszkás sürgősségi kórház egyik mosdójában, igen heves reakciókat váltott ki, mind az orvosok, mind pedig a társadalom körében. Ismét felmerült az orvosokra nehezedő hatalmas nyomás, különösen a nehéz szakterületeken, például sebészet, illetve a rendkívül hosszú és megterhelő ügyeleteknek a kérdése, amelyek nem csak fizikai, hanem érzelmi kimerültséget is okoznak. A szombaton elhunyt rezidens orvosa 46. román orvos, aki az elmúlt két évtizedben munka közben vagy közvetlenül munka után vesztette életét, és több orvos is úgy véli, hogy nem ő az utolsó. Nem a konkrét esetről, hanem a hazai orvostársadalomra és a rezidensekre nehezedő nyomásról beszélgetünk a mai Naprakészben. Dr. Marton László, diabetológus rezidensorvos, az Erdélyi Rezidensorvosok Szövetségének az elnöke a vendégem. Beszélgetésünket felvételről hallják. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok! Köszönöm a meghívást!
Az elmúlt napok tragikus hírei ismét ráirányították a figyelmet a fiatal orvosok helyzetére, bár a konkrét esetnek a kivizsgálása még zajlik, a reakciókból egyértelmű, hogy hát pattanásig feszült a húra rendszerben. Lehet erről úgy beszélni, hogy ne tartson retorziótól, ne kelljen mindent kétszer meggondoljon az ember?
Hát úgy gondolom, hogy ezt ugye minden helyzet más, és minden helyzet egyedi, nehéz nagy általánosításokat levonni, viszont az biztosan látszik, hogy mondhatom azt, hogy az elosztása a munkának, maga a szakembereknek akár bizonyos helyeken szülhet, vagy szülheti azt, hogy vagy túlzottan sok szakember van mondjuk egy-egy részen, egy-egy osztályon, és más helyeken meg egy óriási hiány van jelen, és ez okoz ez. Viszont az, hogy a túlterheltség, az ügyeletek száma, nem megfelelő, akár mentális egészség, támogató programok, ezek mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy és hozzájárulhatnak ahhoz, hogy ezek a tragikus esetek megtörténjenek.
A jogszabályok szerint az ügyeletek után kötelező pihenőidő jár, vagy járna. A valóságban mennyire tudják ezt betartani a romániai kórházakban a rezidensek, vagy az ügyelet után azonnal folytatódik a rendes munkaidő?
Hát az én tapasztalatom alapján is, ami ez hát főképp Marosvásárhelyre vonatkozik, így személyes tapasztalatból, illetve még egy-két mondjuk Kolozsvár vagy Nagyvárad tekintetében más kollégák elbeszéléseiből. Az esetek nagy százalékában az mondható el, hogy egy 24 órás ügyelet után általában, ha nem is egész nap, de azért nem hazamennek a rezidensek, hanem tovább folytatják a munkát másnap is, általában 2-3-ig biztosan. Tehát nem mondható az, hogy csak 24 órás az ügyelet, hanem sok esetben ennél több, akár 30 órát is meghaladhatja.
Itt a krónikus orvos és asszisztens hiány a rezidenseknek a napi munkaterhelését hogyan befolyásolja? Tehát arra vagyok kíváncsi, hogy mennyire jellemző az, hogy olyan bürokratikus vagy akár ápolói feladatokat is el kell végezniük a rezidenseknek, vagy a rezidensekre hárítanak, amelyek a szorosan vett szakmai képzésüknek nem a része.
Hát inkább nem mondhatni azt, hogy legalábbis én nem nagyon hallottam olyan esetről, hogy ápolói feladatot vagy hasonlókat kell ellássani egy rezidens. Itt a túlterheltségnek az egyik nagy nagy részét azt főképp az adminisztratív munka teszi nehézé, illetve egy plusz terhelést az ró inkább a rezidensekre. Inkább az mondható el, hogy az rengeteg sok papírmunka, ami mondjuk lehet, hogy megoldható lenne más módon, az, ami a szakmai munka mellett természetesen az, ami túlterheli a rezidenseket, és az egy nagyon időigényes munka, és az sokszor ugye határidőkhöz kötött, és ezért is van az, hogy sokszor ezek az ügyeletek hogy több órát tartanak, mint 24 óra.
Arról van statisztika, vagy van belső felmérés arról, hogy átlagosan hány órát dolgozik egy rezidens orvos egy héten Romániában, vagy havonta hány órát dolgoznak, és hogy ez uniós munkaidő irányelvekhez hogyan aránylik?
Hát sajnos ilyen, nekünk ilyen belső mérésünk nincsen, és most így hirtelen fejből én nem tudnék felidézni egy ilyen kutatást. Szokták, például az orvosi kamara is szokta mérni, vagy szokott ilyen kérdőíveket kiküldeni, annak az eredményét sajnos most nem tudom megmondani. Viszont azt tudom, hogy ez ugye osztálytól, meg azért azt is el kell mondani, hogy nagyon nagy különbségek is tudnak lenni a rezidens képzésben, ugye szakterülettől, illetve egyetemi központ, vagy valami képzési központ függvényében. Viszont az sem ritka eset, hogy mondjuk egy rezidens, vagy akár egy szakorvos is egy hónapban mondjuk 6-7 ügyeletet is elvállal, vagy hogyha nem is ennyit, akkor akár 4-5 általában heti egy az biztosan van. És ugye itt beszélünk nem csak hétköznapi ügyeletekről, hanem hétvégi ügyeletekről is. Tehát van olyan, hogy mondjuk egy héten maximum egy pihenő napja van egy orvosnak, vagy rezidens orvosnak, vagy szakorvosnak.
Azt mondjuk el a hallgatóknak, hogy mit jelent az, hogy ügyelet? Mert hajlamosak vagyunk azt gondolni, mikor kórházba kerülünk, vagy sürgősségi ellátásra van szükségünk, és mondják, hogy hát várjuk, hogy lejöjjön az ügyeletes orvos a sürgősségire, akkor türelmetlenek vagyunk, hogy hát hol van, miért nem jön neki ez a dolga, hogy ott legyen. Mit jelent az ügyelet?
Igen, hát az ügyelet az nagyon változó tud lenni, annak függvényében is, hogy egy adott orvos milyen kórházban dolgozik. Van egy olyan, az, hogy ez Romániában ugye egy törvényszerezet volt arra vonatkozóan, hogy megkülönböztetni különböző ügyeleteket, annak függvényében, hogy mondjuk az csak egy felügyeleti ügyelet, ami azt jelenti, hogy az osztályon, hogyha történik valami, akkor azt ő kezeli, azt ő megoldja. Viszont van a nagy sürgősségi kórházakban, amellett, hogy van a sürgősségi osztály, ami ellátja a sürgősségi osztályt, az amellett vannak ugye a különböző osztályokon is ügyeletes orvos, aki sokszor ellátja a sürgősségben bejövő pácienseket is, illetve az osztályon, hogyha adódik valamilyen sürgősségi eset, akkor azt is. Tehát, hogy ez többször van az, hogy egyszerre két helyen kéne lennie, sokszor van olyan, hogy mondjuk nincsen elegendő személy. Rezidens orvos, tehát az ügyeletben is ugye nem, többnyire nem csak egy személy van jelen, hanem van első, másod, harmad vonal, bizonyos esetekben negyed vonal is. A főfelelősség az az első vonalt illeti, és sokszor legalábbis papíron, ha mondhatom így, kötelessége minden egyes döntés, ami abban az ügyeletben meghozásra kerül, akár a többi vonal által, azt ő, mi úgy szoktunk nevezni kontraparafázda minimum, tehát hogy jóvá hagyja az összes ilyen döntést, ami hát ugye egy nagyobb kórházban, egy nagyobb osztályon, ahol közel 100 beteg csak az osztályon van, és közben mondjuk a sürgősségi osztályra is rengetegen érkeznek, ez egy nagyon időigényes munka, és 2-3 ember számára is sokszor megterhelő, vagy hogy ez vezethet az, hogy mondjuk várnunk kell az ügyeletes orvosra. Emellett azért is hozzá kell tenni, hogy az ügyeletes orvos nem csak azért megy le a sürgősségre, hogy most az adott személyt beutalja, és akkor mehet tovább, hanem sokszor több esethez is ugye elhívják azért, hogy kizárjanak mondjuk olyan okokat. Például mondom ezt, hogy ha valaki összeesik az utcán, vagy éppen elájul, akkor a neurológus, mert a kardiológus is meg kell nézni, és esetleg további vizsgálatokat is kell kérnie ahhoz, hogy eldöntsék, hogy éppen melyik osztályra kell ez a páciens éppen menjen. Tehát sokszor vannak ezek a konzultációk, amelyeknek a száma az hát közel a végzelembe is rúghat, ugyanis hát főképp mondjuk egy péntek délutáni ügyelet az sokszor erről szól, hogy megállás nélkül látják el a pácienseket, miközben valaki az osztályot is felügyeli, és sokszor az osztály és a sürgősségi osztály között járnak az egész ügyelet alatt.
Itt beszéltünk arról, hogy van a papírmunka, a bürokrácia, ami a rezidens orvosokra hárul, de ott van a gyógyítás az, ami az ő elsődleges feladatuk. Az orvosi kamara elnöke beszélt arról, hogy a kiégés az mennyire súlyos probléma, és ez depresszióhoz, illetve szorongáshoz vezethet az orvosok körében, és hát nyilván nem kivételek ezek alól a rezidens orvosok sem. És azt is el kell mondani, hogy eközben a szakma, illetve a közvélemény, hajlamos tabuként kezelni az orvosoknak a mentális problémáit. Ön szerint milyen szinten áll jelenleg a kiégés a romániai rezidensek, a rezidens társadalom körében, vagy az erdélyi rezidensek körében?
Hát kiégésnek is azért különböző fokozatait lehet megnevezni, és a legsúlyosabb az, amikor már fizikai tünetei, fizikai jelei vannak annak az adott kiégési szindrómának. Most pontos százalékot nem tudok mondani, viszont olvastam egy tanulmányt nem is olyan régen, hogy ez Európa szintű tanulmány volt, ahol 30-40%-ra is tették a több országban ennek az előfordulását, ennek a gyakoriságát, és úgy gondolom, hogy saját tapasztalat alapján is, meg egyéb tanulmányokat olvasva, hogy ez valószínűleg Romániában sincs másképp, tehát minimum 30%-át érinti az orvos társadalomnak ez a probléma, különböző fokozatokban, ha mondhatom így.
Létezik jelenleg működő intézményesített pszichológiai támogatási rendszer, vagy egy segélyvonal a rezidensek számára, ahová akár névtelenül is, de fordulhatnak, ha úgy érzik, hogy hát összecsaptak a fejük felett a hullámok?
Talán őszintén nem tudom megmondani, hogy ez országos szinten működik-e. Én itt Marosvásárhelyen nem tapasztaltam, hogy ilyen létezne mondjuk a kórházban. Lehet, hogy vannak ilyen civil szervezetek, vagy olyan szakmai szervezetek, akik ellátnak ilyen segélyvonalakat, de nem hiszem, hogy ezek specifikusak feltétlenül az orvosokra, hanem inkább egy ilyen általánosabb segélyvonal, ahol hasonló, az orvosokat is érintő problémával, ugye a már említett problémákkal lehet fordulni. Úgyhogy ez azért úgy gondolom, hogy tehát lehet, hogy nekem rossz információm vannak, viszont az biztosan elmondhatom, hogy ha van is, akkor nem eléggé látható ez, vagy nem eléggé jut el széles körben ez az információ, tehát hogy ilyen szempontból még sokat kell fejlődnie szerintem az egészségügyi rendszernek, hogy erre is tudjon szakembert, időt, energiát, pénzügyi forrást fordítani, és hát úgy gondolom, hogy az persze, igazából itt azt emelném ki, hogy az egy intervenció, az már egy ilyen tűzoltásnak számít, amikor valaki már oda folyamodik, hogy egy ilyen segélyvonalat felhív, úgy gondolom, hogy a megelőzésben lenne a nagyobb lehetőség olyan szempontból, hogy megelőzzük ezeket a kiégéseket, megelőzzük a különböző pszichiátriai vagy pszichológiai problémákat, és ez viszont a megelőzés az széles körű kell legyen, és az már igazából az oktatás során el kell kezdődjön ahhoz, hogy valaki majd a szakmai élete során is megfelelő mentális egészségben tudja végezni a munkáját.
Igen, csak hogy, és hát nyilván kívülállóként én úgy látom, hogy ehhez az kell elsősorban, hogy az orvostársadalmon belül, illetve hát a társadalmon belül is ne a gyengeség jeleként, hanem orvoslandó problémaként tekintsenek a mentális kimerültségre. Tehát, hogy igenis elismerjük azt, hogy nem csak fizikai fáradtság létezik a világon, hanem ott van a mentális fáradtság, a mentális kimerültség is, mert, és ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy most olyan emberekről beszélünk mi, akik hát nap mint nap közvetlen kapcsolatban állnak a halállal, a fájdalommal, traumával, emberi kétségbeeséssel, és miközben mi, a páciensek elfelejtjük, hogy az orvos nem csupán az eljárásokat végrehajtó valaki. Ő egy olyan ember, aki, és beszéltünk ugye erről, hogy éjszakai ügyeletek vannak, amelyek során, hát talán mondhatjuk azt, hogy olyan élményeket halmoz fel, amelyeket az emberi psziché, vagy a mi, az átlagemberek pszichéje egyszerűen nem tud következmények nélkül végtelenségig feldolgozni. Tehát, hogy feltelik.
Igen, hát azt elmondhatjuk, hogy az orvos társadalom, vagy a társadalom összessége sem kivétel az arról, hogy ezek a problémák, vagy éppen az, hogy a pihenésre tényleg szükség van, az akár egy ilyen stigmatizált státuszban van jelen. Úgy látom, vagy úgy gondolom viszont, hogy ez azért a fiatalabb generációkban ez azért kezd csökkenni ez a stigmatizáció a mentális egészséggel, vagy mentális problémákkal kapcsolatban. Nem csak fizikai fáradtságról, fizikai kimerülésről beszélünk sokszor, hanem a már említett problémákról. És úgy gondolom, hogy ezeket a problémákat mutatja az is, mondjuk, hogy milyen szakterületek egyre népszerűbbek a fiatal generációk körében, miért választják egyre többen a családorvoslást, legalábbis a magyar erdélyi rezidens közösségben. Ezek mind-mind olyan szakterületek, miért választanak olyan szakterületet, ahol mondjuk az úgynevezett paraklinikai szakterületek, radiológia, mikrobiológia, vagy egyéb szakterületek, ahol ugye mondjam azt, hogy nyugodtabb légkörben, kevesebb, hát fogalmazok úgy, kevesebb olyan emberi interakció van, ehhez a kimerüléshez vezet. Ezek mind-mind azt mutatják, hogy a rezidensek ezt már a rezidensképzés elkezdése előtt látják, hogy ezek a problémás területek, hogy ott nagy a rizikója annak, hogy ilyen mentális problémáik, vagy mentális egészségbeli problémáik legyenek, és ezért ez is szerintem egy válasz arra, vagy válasz a rendszer hiányosságaira, hogy ezek a problémák azokon a területeken mondjuk ritkábbak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azáltal, hogy a fiatal generáció ezt nem stigmatizálja ezeket a problémákat, akkor talán így hosszú távon lehetőség van arra, hogy ezt rendszer szinten is majd hát meghonosítsák. Mert úgy gondolom, hogy a rendszer részvevői abban a pillanatban, ahogy a többség, mondjam azt, hogy átbillen, akkor úgy gondolom, hogy a rendszer is megérik arra, hogy ezzel jobban tudjon foglalkozni.
Igen, csak hogy szükség van ugyanúgy a képalkotó szakemberek mellett, szükség van sebészekre is, szükség van olyan orvosokra, akik nem a paraklinikai szolgáltatásokat végzik el, hanem a többit. Mondhatjuk azt, hogy van, amiből hiány van a jelenlegi rezidens képzésben, Erdélyben?
Alapvetően rezidens helyeket minden szakterületen kihoznak, és ott azért nem mondható az, hogy kevés terület, vagy kevés, mondjam azt, hogy kevés lehetőség lenne arra, hogy az ember azt a szakot választhassa, amelyiket szeretné. Viszont az látszik, hogy az a tendencia mutatkozik, hogy eddig mondjuk a családorvoslással volt probléma. Az igazság, az én tapasztalatom az főképp a magyar rezidens közösségre vonatkozik. Velük vagyok kapcsolatban, mi ezt a közösséget próbáljuk egybetartani, illetve segíteni nekik. Azt tapasztalom, hogy ameddig mondjuk a családorvoslás ezelőtt 10 évben nagy probléma volt, és alig választották, addig az utóbbi 2-3 évben egyre többen választják, és most már elmondható azt, hogy talán családorvos rezidensből van a legtöbb a magyar közösségben, amire szükség is van. Tehát ez úgy gondolom, hogy sok probléma együttes hatása jutott el a rezidenseket arra, hogy mondjuk vonzóbb számukra a családorvosi szakma. Viszont amit mondanak most mondjuk egyre gyakrabban az, hogy 5-10 év múlva valószínűleg a sebészeti ágakkal lesz probléma. A mostani számok azt mutatják, hogy nagyon nehezen telnek fel ezek a helyek, a különböző sebészeti szakágak, illetve a sürgősségi orvoslásnál is látható ez a tendencia. Úgyhogy hát ez sokszor változó, de talán az mutatja meg leginkább mondjuk 5-10 év múlva, vagy 15 év múlva, hogy miből lesz hiány, hogy az a kihozott helyek száma, amit kihoz ugye az Egészségügyi Minisztérium, azok mennyire vannak feltöltve, hogy így mondjam, a rezidensek által. Tehát hány olyan hely marad meg, amit hány betöltetlen hely marad a rezidens vizsgát követően.
Dr. Marton László, az Erdélyi Rezidens Orvosok Szövetségének az elnöke a mai napra kész vendége. A rezidens képzés az elvileg a tanulásról, illetve a fokozatos felelősségvállalásról szól, felügyelet mellett, így képzelem el legalábbis én. Mennyire magányosak a rezidensek a döntéshozatalban, vagy másképp kérdezem, mennyire kapják meg a tényleges támogatást a főorvosoktól?
Hát ez is klinikától, illetve osztálytól függ. Vannak nagyon pozitív és vannak negatívabb élmények, vagy tapasztalatok ezzel kapcsolatban. Itt ténylegesen attól függ, hogy az adott rezidens milyen orvos szárnyai alá kerül, kivel dolgozik többet a rezidens képzése során, mert ez az, hogy nagyon személytől függő dolog. Viszont azt tudom elmondani, hogy általában a rezidensek, ahogy végzik a rezidens éveiket, ugye a legtöbb képzés az 5 éves, van 4 és 6 éves is, de a legtöbb az 5 éves. Így például harmad évtől kezdődően első vonalban is ügyelhetnek, amit támogat egy telefonos elérhetőség, mondjuk egy főorvos által otthon, tehát ő otthonról támogathatja és telefonon egyeztethet az első vonalbeli rezidenssel. Úgyhogy ilyen szempontból ezek adottak, viszont negatív példákat is hallottunk, amikor mondjuk a rezidens ügyelete teljesen magára van hagyva, és olyan döntéseket kellett meghozzon, amik előtt nem tudott megfelelően egyeztetni azokkal kapcsolatban, és így sokszor a rezidenseket úgy oldják meg, hogy egymás között és egymást támogatják, tehát mondjuk többen mennek el ügyelni, még akkor is, ha hivatalosan nincsenek beosztva, és akkor egymást ezáltal segítik megosztani a munkát, illetve a nehezebb döntéseket azt közösen hozzák meg. De úgy gondolom, hogy ebben a tekintetben is azért vannak elég nagy egyenlőtlenségek annak függvényében, hogy ki melyik klinikán vagy osztályon dolgozik. Illetve még amit mindenképp el kell mondani, az, hogy az ügyeletek között is van különbség, és az, hogy úgy pénzbeli, vagy mondjam azt, hogy bérezés szempontjából, mint más szempontból is azért fontos lenne egy sokkal, hát mondjam azt, hogy részletesebben kidolgozott ügyeleti rendszer, tehát az egyik az, hogy nincsen, most hogy például veszük azt, hogy a áruszállító sofőrök se vezethetnek 12 órán keresztül, hanem pihenniük kell, úgy miért normális az, hogy valaki, ahogy már említette, élethalál kérdésekben döntsön egy 20 órás ébrenlét után, ami alatt nem pihent, hanem ugyanúgy dolgozott, tehát hogy mondjuk az ügyeleti vonalak átgondolása, mondjuk rövidítése, illetve az, hogy az osztály igényeinek, illetve a kórház igényeinek megfelelően a szakember számot is változtatni, illetve lehetőséget adni arra, hogy valahol többen, valahol kevesebben ügyeletezzenek, ezek mind-mind olyan hát, intézkedések lehetnének, amelyek segítenek abban, hogy a túlterheltség, illetve a hát az adminisztratív munka, meg minden egyéb probléma, ami ezekkel jár, azok tehát csökkenteni lehessen ezeket.
Ha már itt tartunk, gyakran hallani, hogy a rezidenseket olcsó munkaerőként használja a rendszer az akut hiányosságoknak a foltozására, és itt van előttem a Román Orvosi Kamara által készített tavalyi felmérés, amely szerint 2025 végén a rezidensek 64%-a jelezte azt, hogy fizetés nélkül teljesít ügyeleteket, és közülük néhányan hétvégén és ünnepnapokon is kiegészítő munkát végeztek. Ez ugyanúgy érvényes az erdélyi rezidensekre is?
Hát elmondható az, hogy a Romániában az első vonalat fizetik meg, tehát eleve a munkaszerződésben szerepel egy vagy szaktól függően egy vagy két ügyelet, ami az alap, mondjam azt, hogy az alapfizetésben benne van, tehát nem szerződés alapján nem igényelhetne ezért többlet fizetést, viszont sokszor van az, hogy mondjuk teszem azt a szerződése alapján 2-3 ügyeletet kellene ellátni, havonta viszont ő ellát 4-5-6-ot, és akkor általában a szerződésben foglaltakon túlvállalt ügyeletek azok nincsenek megfizetve, illetve azt is el kell mondani, hogy az első vonalon kívül a többi vonal nem kap ezért fizetést, és sokszor alapmunkaszerződésben szereplő két ügyeletnél jóval többet végeznek el a rezidensek, tehát hogy ez egy ilyen általános probléma, hogy itt sincsen például egy fokozatosság akár bevezetve, hogy mondjuk a másod-harmad vonal is, hogyha kisebb mértékben is, de valamilyen anyagi juttatást kapjon azért, hogy ő ügyeletezik. És mondjuk, ahogy említettük, ez sokszor hétvégén is van, tehát nem csak hétköznapi ügyeletekről beszélünk.
De hogy azért kell ügyeleteznie, mert kötelező, mert mint úgy kötelező, hogy papíron nem, de jelzi a főorvos, hogy már pedig itt a helyed, vagy azért ügyeletezik, mert itt tanulhat?
Van is. Hát, amit mondtam, a munkaszerződés alapján két ügyelet az általában egy vagy kettő függ szakterületről, ez kötelező, így is, úgy is. Viszont van az az eset, amikor többletügyeleteket vállal, mert mondjuk úgy látja, hogy ott jobban hozzáfér pártényesekhez, több saját döntést kell meghozni, és ezáltal jobban fejlődik. főleg, hogyha mindezt egy megfelelő felügyelet mellett tudja végezni. Viszont sokszor van az is, hogy mondjuk egy adott időszakban azon az osztályon kevesebb rezidens van, és ezért az általános 2-3 ügyeleten kívül az adott hónapokban mondjuk 4-5-6-ot is kell vállalnia. Tehát ebben is nagyon nagy egyenlőtlenségek, illetve nagyon egy, mondhatni azt, hogy adhok keletkeznek ezek a problémák, hogy éppen abban a hónapban éppen hány rezidens dolgozik azon az osztályon. Tudni kell, hogy a rezidensek nem csak a saját szakterületükön dolgoznak, hanem különböző gyakorlatokat kell elvégezzenek ilyen szomszédos, mondhatom így, vagy rokon szakterületeken is. Példát hoznom a saját példám, a diabetológián, diabetológus rezidensként az 5 évből 2,5 évet más osztályokon kell eltölteni. Természetesen ezeken az osztályokon is szükséges adott esetben ügyelni. Természetesen sokkal kevesebb felelősséggel, egy mondjam a szakmabelivel együtt. Tehát, és ezek emiatt ugye nagyon nagy egyenlőtlenségek alakulhatnak különböző osztályok között, mert nincsen ez így, nincsen egy átfogó rendszer, amiben ez leosztaná mondjuk a rezidenseket, hogy az hónapban ne 10 legyenek, és a másikban csak 2 azon az osztályon, hanem ezek ilyen nagyon hirtelen fellépő problémák, amiket meg kell oldani egyik hónapról a másikra, és ezért ilyen szempontból is ez is eredményezheti azt, hogy valaki, hát megszokottam, hogy megszabottnál több ügyeletet kell elvégezzen.
A médiában azt látjuk, hogy az orvosi béreket az elmúlt időszakban emelték. Mennyiben igaz az, hogy a rezidensek még mindig komoly anyagi és lakhatási nehézségekkel küzdenek a nagyvárosokban?
Nagyvárosokban az nincsen tapasztalatom, hogy most például a lakbér vagy egyéb ilyen megélhetési, tehát meg egyéb költségek milyen mértékűek. Azt tudom elmondani, hogy mondjuk egy átlagos, ez ugye a szakterülettől is függ, mert hogy vannak a különböző veszélyességi pótlékok, meg adott esetben, hogyha ügyeletezik első vonalban, akkor megint csak van egy többlet fizetése. Viszont azért elmondható az, hogy az 1000 euró körüli összeg az, ami alapnak tekinthető, annál sokkal kevesebbet maximum csak az első, vagy annál kevesebbet csak mondjuk az első éves rezidensek kapnak. A fizetésük az fokozatosan növekszik, ahogy haladnak a rezidens képzésben, és azért úgy másod-harmad éven már meghaladja az 5000 lejt is a fizetésük, tehát ez annak függvényében, hogy hol laknak. Mondjuk egy Bukarestbe, Kolozsváron lehet, hogy okoz problémát. Kisebb városokban azért nekem az a tapasztalatom, hogy nem lehet nagyon sokat félretenni, ebből vagy megspórolni, viszont meg lehet élni. Tehát a lakbér meg egyéb költségek fedezhetőek ebből.
Az ön tapasztalata szerint a jelenlegi juttatási csomag, vagy a jelenlegi fizetése úgy tetszik, az elég ahhoz, hogy a fiatal orvosokat itthon tartsa?
Én azt gondolom, hogy sokkal, hát mindenképp, hogyha most viszonyítjuk magunkat más országokhoz, úgy gondolom, hogy itt is egy növekedés, főleg az infláció, meg egyéb más gazdasági változások, meg változások miatt szükséges lenne, viszont nem ez az egyetlen ok, ami miatt mondjuk sokan nem maradnak itt, hanem sokkal inkább a rendszer kiszámíthatósága, a megfelelő mentor kapcsolatok jelenléte, a kevesebb adminisztratív munka, tehát ezek inkább azok, amik befolyás abban, vagy arra a döntésre juttatják az adott orvostan hallgatót, hogy mondjuk az egyetem elvégzése után itt hagyja az országot.
Itt a mentorprogramot említi ön, a megfelelő mentorprogramot, akkor igaz az a, hát nem tudom, minek mondjam, városi legenda, hogy több fiatal rezidens orvos azért megy el külföldre, mert itthon a főorvos nem engedi őt közel a pácienshez. Itt most sebészetről beszélünk, tehát nem tud kellőképpen gyakorolni. Hangzódjon ez bármilyen furcsán is.
Vannak ilyen esetek, persze ezek főképp inkább ilyen személyes vonalon működnek, tehát hogy valami személyes probléma van a rezidens, vagy főorvos, vagy osztályvezető között előfordulhatnak ilyenek. Viszont azt is el kell mondani, hogy ugye a képzés már valamilyen módon, mondjam azt, hogy részben decentralizált, tehát nem csak egyetemi központokban végezhetik a rezidensek a rezidens képzésüket, hanem különböző ilyen gyakorlatokra mehetnek kisebb városokba, vagy megyei kórházakba. ami abban segít, hogy az egyetemi központok túlterheltségét, illetve azt, hogy nagyon sok rezidens van egy adott osztályon. Főképp sebészeti ágakon ez problémát tud okozni, hogy még nem fér oda elegendő műtéted ahhoz, hogy kialakuljon a kézügyessége, vagy a technikája.
Igen, de hát nem az egyetemi központ a legjobb olyan szempontból, hogy ott vannak a legkomplexebb esetek?
Hát olyan szempontból is, viszont azt is tudni kell, hogy az egyetemi elvégzés után mindenki azt gondolja, hogy a legkomplexebb eseteket fogja megoldani, viszont azért ez az életemnél sok, vagy jóval egyszerűbb tud lenni. Tehát, hogy mondjam azt, hogy egy átlagos sebész, egy átlagos orvos azért karrierje során kevesebb, nagyon komplex esettel találkozik, hanem inkább mondjam azt, hogy vannak átlagosabb, tehát attól még ugyanolyan nehéz vagy kihívás jelentő esetek. De azt gondolom, vagy legalábbis az elmondások szerint, akik sebészeti szakágokban dolgoznak, nekik az a legnagyobb segítség, hogyha gyakorolhatnak is, hogyha a technikájuk meg a mozdulataik azokat folyamatosan fejleszthetik, vagy egyáltalán szinten tarthatják. De sokkal többet segít az, hogyha mondjuk egyszerű eseteket lát el, de mondjuk minden héten ötöt el tud látni, mint hogyha havonta kétszer egy-egy nagy komplex esetet látna el. Mert általában a felépítés az egészségügyi rendszernek olyan, hogy az egyetemi központokban nem csak sebészeti ágban, hanem más ágokon is oda, mondjam azt, vándorolnak a komplexebb esetek, és ott van igazából megteremtő megfelelő infrastruktúra, meg technikai felszereltség, meg minden egyéb, ahhoz, hogy ezeket az eseteket el tudják látni. De ezen kívül nem csak az egyetemi központokban van szükség orvosellátásra, hanem ugye az említett kisvárosokban, családorvosként akár falvakban, megyei kórházakban is nagy szükség van. Egy jól felkészült és már egy, mondjam azt, hogy tetemes gyakorlati tudással rendelkező sebészre, vagy akár bármilyen más belgyógyászra, vagy egyéb szakákban tevékenykedőre.
Van adat arról, vagy hát, ha nem is konkrét felmérések erről, de egyéni tapasztalat, még ha nem is reprezentatív, arról, hogy az erdélyi orvostanhallgatók, vagy a rezidens orvosok szakvizsga után külföldön akarják folytatni a karrierjüket? Tehát, hogy van egy ilyen felerősödött az erdélyi magyar rezidensekben a vágy, hogy külföldön dolgozzanak, vagy a többség itthon akarja kifejteni a tevékenységét?
Az alapvető vagy személyes tapasztalatom, meg az mások tapasztalatai az, hogy legtöbben egyetem elvégzése után hagyják el az országot, tehát nem kevés az, aki végigviszi a rezidens képzést, és a szakorvos szakvizsga letétele után vándorol ki mondjuk más országban. Általában az a tendencia mutatkozik meg, hogy azok a rezidensek, akik mondjuk elkezdik itthon a képzésüket, és nincsenek megelégedve a szakterülettel, vagy nem választottak jól, vagy mondjuk nem túlterheltek, nem tudják végezni megfelelően a munkájukat, akkor ők inkább szakot váltanak, mint hogy itt hagyják a rezidens képzést. Persze van a rezidens képzés első évében még van egy, mondjam azt, hogy nagyobb kivándorlási tendencia, de ezt követően, aki már másod, harmad, negyedéves rezidens, az általában itthon marad, csak éppen mondjuk, hogyha úgy érzékeli, akkor úgy arra van szüksége, akkor szakot vált inkább.
A külföldnek mekkora a felszívó ereje? Hát, hogy könnyű kijutni külföldre?
Hát ez változó. Ugye a magyar közösség többnyire, vagy az öme az Magyarországra megy, viszont például, hogyha a román nyelvű szaktársaimra gondolok, akkor ott azért nagy mértékben mennek ki Franciaországba, Németországba, Svájcba, Ausztriába. Ez országtól függ, én úgy tudom, hogy Németországban viszonylag könnyen, itt már sok ilyen fejvadász cég is létezik, akik azt a feladatot végzik, hogy különböző kórházakkal kapcsolatba állnak, és hogyha valaki érdeklődik, akkor segítenek az orvostanhallgatóknak abban, hogy egy megfelelő kórházat kapjanak neki. Tehát, hogy magyar közösség számára Magyarország a fő cél, viszont összromániai szempontból azért Németország, Franciaország talán a két legnépszerűbb célpont.
Másképp kérdezem, akkor tárt karokkal várják a romániai fiatal orvosokat külföldön? Külföld, Nyugat-Európa elégedett, ha úgy tetszik, a romániai orvosképzéssel?
Én úgy értelmeztem, hogy az elmondások szerint azt szokták mondani, hogy Romániának az egyik legjobb exportcikke az az orvosok. Ezt most egy kicsit tragikomikusan megfogalmazva. Én úgy az én ismerőseim, vagy az én tapasztalataim azt mutatják, hogy általában tártkarokkal várják, és a munkamorál meg a munkabírásuk az nem marad el, sőt, az esetben meghaladja akár a nyugat-európában végzettekét. Úgyhogy ilyen szempontból, tehát ha így mondhatom, akkor jó híre van Romániából származó orvosoknak, vagy orvostanhallgatóknak, és ezáltal nincsen olyan problémájuk, hogy nem kapnak munkát külföldön.
A rezidenseknek a legnagyobb félelme gyakran az, legalábbis erről olvashatunk, hogy a képzésnek a lejárta után nem találnak itthon, mármint a hazai rendszerben fix állást. Mennyire valós ez a félelem?
Itt ez megint csak nagyon függ szakterülettől. Ugye az a szakterület, mondjuk bizonyos sebészeti ágak, ahol nagyon nagy, vagy komolyabb technikai felszerelést, vagy felszereltséget igényel az adott munka. Ott ugye sokkal kisebb a lehetőségek száma, de alapvetően elmondható az is, hogy az állami rendszerben egyre inkább azt tapasztaljuk, hogy ha fogalmazhatok így, felteltek a helyek, és többnyire most már mi is, hogyha a pályaválasztásról beszélgetünk orvosnak hallgatókkal, vagy kikérik a véleményünket, akkor általában mindig azt mondjuk, hogy olyan olyan szakterületeket választanak, ahol van lehetőségük arra, hogy magánegészségügyi rendszerben tudjanak működni, illetve az a tendencia mutatkozik, hogy egyre kevesebb, vagy egyre kevésbé lesz igény. Az állami nagykórházakban egyre kevesebb az ágyak szám, ezáltal kevesebb orvosra is lesz szükség, és inkább arra mozdulom az egészségügyi rendszer, hogy ilyen napi beutalásokkal, járó betegrendelésekkel látsák el a betegeket. Egy alaptendencia az is, hogy mondjuk a kórházban eltöltött átlag napok száma is az évek során úgy azt mutatják a felmérések, hogy ez csökken. Tehát maga az ellátás is egy kicsit átváltozik, tehát ezek szakmai szempontból is adott esetben indokolt változások, vagy hogy normálisnak tekinthetőek. Úgyhogy ilyen problémával találkoznak, két megoldásuk van, olyan szakot választanak, amely járóbetegrendelőben van, magánegészségügyben is tudják végezni, vagy elkezdenek egy második rezidens képzést, erre is lehetőségük van, és akkor elkezdenek egy másik szakterületet, itt is például nagyon sokan családorvoslást választják, amután látják, hogy mondjuk az adott más szakterületen nem tudnak elhelyezkedni, mert hogy ott viszont még mindig hiány van. Tehát általában ez a két opció van, persze van egy nagyon-nagyon kis réteg, aki esetleg külföldre megy, de az nagyon, tehát 10%-nál nem hiszem, hogy nagyobb lenne, szerintem még annyi sincs.
Tehát igaz az, hogy a rezidensi helyek és a ténylegesen meghirdetett vagy meghirdetésre kerülő kórházi állások, állami kórházi állások között van egy szakadék.
Így van, így van. Tehát úgy tudom jellemezni, hogy a rezidens képzésben a helyek száma az a töltsérnek a szélesebb szája, és a kórházi helyek, ami a szakvizsgálat elvégzése után rendelkezésre állnak, az a, hát az a nagyon vékony, nagyon keskeny másik fele, hogyha fogalmazhatok így. Tehát ez egy valós probléma. Viszont azt is hozzá kell tenni, hogy nem mindenki állami, tehát fekvőbeteg ellátásban kell dolgozni, hanem egyre nagyobb igény mutatkozik az iránt, hogy járóbeteg rendelésben tudjanak a páciensek orvoshoz fordulni. Tehát ehhez valamilyen módon kell alkalmazkodjon úgy a rendszer is, mint a rendszerbe belépő rezidensek vagy orvosok is. De egyelőre még ilyen szempontból ezzel probléma van, tehát hogy nehezebben kapnak állást azok, akik mondjuk jobban kötöttek a fekvőbeteg ellátáshoz, vagy akár az egyetemi központokhoz.
Zárásként beszéltünk a rezidensekre nehezedő nyomásról, legyen ez érzelmi kimerültségből fakadó nyomás, legyen ez az anyagiak hiányából fakadó nyomás. Beszéltünk arról, hogy a rezidens orvosok milyen képzésben részesülnek. Mi az, amin változtatni kellene a hazai rezidens képzésben?
Hát ez egy nagyon komplex probléma, vagy komplex rendszer, komplex kihívásokkal, tehát most két mondatos megoldást nem tudok mondani, viszont azt gondolom, hogy minden ilyen változás abban indul el, hogy milyen hozzáállással és milyen szemléletmóddal neveljük ki a jövő generációit. És úgy gondolom, hogyha az orvosképzés mondjuk jobban, már az orvos, tehát maga az egyetemi képzés alatt, ha csak ezt a mentális egészség szeletet nézzük, akkor hogyha ez hangsúlyosabban szerepet kapna, hogyha erről már az egyetemi képzés alatt tanulnának, ennek a megelőzéséről technikákat tudnának elsajátítani, vagy éppen ezt normál, már csak ha normalizálni lehet, és a stigmatizációt csökkenteni, ezek mind-mind ahhoz járulnak hozzá, hogy szép lassan ezek a problémák amellett, hogy felszínre kerülnek egy ilyen tragikus eset során, egy átfogóbb és megelőző szemlélettel forduljon a rendszered ehhez a problémához. Emellett pedig hát úgy gondolom, hogy a decentralizáció szintén segített, és további decentralizáció segítene abban, hogy mondjuk több szakmai tapasztalathoz is mondom, oda jussanak akár a sebészeti asztal, a műtőasztalhoz a rezidensek, illetve az, hogy a rendszer ne legyen túlságosan rigid, tehát ha beszéltünk az ügyeleteknek az átgondolás, ügyeleti rendszer átgondolásról, vagy akár maga a rezidens képzést is, hogyha mondjuk a felügyeletet, mentorkapcsolatokat is valamilyen úton, módon jobban tudja felügyelni, vagy jobban tudja irányítani, akkor ezek mind segíthetnek abban, hogy hát, hogy minél felkészültebb, de közben meg nem, és minél felkészültebb, és minél jobb mentális állapotban, pszichés állapotban lévő orvosok tudják elkezdeni a munkát majd szakorvosként. Úgyhogy talán ez egy pár olyan intézkedés, vagy olyan szemléletformálási eszköz, ami segíthet abban, hogy ilyen tragikus esetek egyre kevésbé történjenek meg.
A szaktárca részéről megkapja a kellő figyelmet a rezidens képzés, vagy annyi sebből vérzik a rendszer, hogy ez az utolsók között van?
Alapvetően van egyfajta elmozdulás, de ezek ilyen, ha fogalmazhatok így, kisebb sikerek. Mivel az Erdélyi Rezidens Orvosok Szövetsége a magyar rezidens közösséget fogja egybe, és a számunk az, hogyha egy példát mondhatok, a rezidens vizsgálatra bejelentkező száma az egy 5000-re tehető nagyjából plusz-minusz, viszont ebből egy, hát még talán 2000 sem éri el a magyar hallgató, vagy a magyar rezidens vizsgázók száma, tehát számban mi kisebbek vagyunk, viszont magyar érdekképviseleten keresztül mi azért jelezzük a problémáinkat, és próbáljuk ezt érvényre juttatni. Ott azért meg, tehát a magyar érdekképviselet terén halmozom, hogy befogadó fülekre találunk, tehát jó partnerségben vagyunk velük, és amit említett például, említettem a decentralizáció az, hogy Marosvásárhelyen végzett emberek hazamehetnek Székelyföldre mondjuk több tapasztalatot szerezni, nagyobb gyakorlati tudást felhalmozni, ezek mind-mind segítenek abban, hogy az adott orvos itthon van, vagy az adott orvosnál hallgató azt úgy döntsön, hogy itthon végzi a rezidens képzését, illetve hát az említett családorvosi szakterületen is, hogyha egy minél több, azt látják, hogy ez támogatva van, és az egészségügyi rendszer, az állam, de akár a magyar érdekképviselet ez támogatja ezt az ügyet, és úgy érzik, hogy nincsenek egyedülhagyva, akkor ezek mind-mind segítenek abban, hogy hát az ebben említett problémák kiküszöbölésére. Alapvetően a rendszerben sok más probléma is van. Itt inkább a húzavonal általában azzal megy, hogy mondjuk, hogy ez az egyetemek felügyeljék a rezidens képzésünket, vagy az egészségügyminisztérium, és mondjuk ezekben a folyamatokban azért sokszor elvesztődik a reális probléma, vagy elvesztődnek azok a problémák, amelyek igazán számítanak. És mondjuk ez az, amit jó lenne, vagy a közeljövőben, ha ez megoldódna, akkor aztán még többet segítene, és még inkább a kontinuitást, illetve a stratégikus gondolkodást tudná segíteni, hogyha ez a, hát nem mondanám konfliktusnak, de hogy ez a helyzet is, hogyha előre mozdul, akkor talán a problémák is jobban eljutnak a megfelelő helyekre.
Dr. Marton László diabetológus rezidens orvost, az Erdélyi Rezidens Orvosok Szövetségének az elnökét hallották a mai Naprakészben. Köszönöm a válaszokat.
Én is köszönöm szépen a meghívást.